Javában zajlik az egyházi tisztségviselők választása a Magyarországi Református Egyházban. Hogyan épül fel egyházunk struktúrája, milyen tisztséget viselők teljesítenek szolgálatot, és hogyan zajlik a jelöltállítás, valamint a választás folyamata. Ebben segít nekünk eligazodni dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyház megye esperese. Gál Tamás beszélgetése következik.
Egyházi tisztviselők választása, azaz, ami jelenleg zajlik a Református Egyházban. Voltak ennek már olyan momentumai is, amelyek már megtörténtek. Még mielőtt erről beszélnénk, azért arra kérném Esperes urat, hogy a fejekben próbáljuk egy kicsikét rendet tenni a szervezeti struktúrát illetően.
Így van, tehát ahhoz, hogy megértsük ezt a folyamatot, mindig az alapoknál kell kezdeni, és ezt nekünk magunknak, egyházi vezetőknek sem ártalmas újra átgondolni. A Magyarországi Református Egyház úgy épül fel, hogy helyi gyülekezetek alkotják az országos egyházat. A helyi gyülekezeteknek hagyományosan presbitériuma van, amely tulajdonképpen az a testület, amelyik irányítja a gyülekezet életét. A presbitérium elnökségét a lelkipásztor, illetve a gyülekezet közösség által megválasztott gondnok tölti be. Az egyházközségek, gyülekezetek csoportja hozza létre az egyházmegyét, amelyből 27 van a Magyarországi Református Egyházban. Az egyházmegyéket szintén testületi irányítással vezetjük. Egyházmegyei tanács, egyházmegyei közgyűlés hozza azokat a döntéseket, amelyek a hozzátartozó gyülekezetekre vonatkoznak. Az egyházmegye vezetőségét a egyházmegye esperese, tehát lelkészi szolgálatban levő szolgálója, illetve a szintén gyülekezetek által választott világi gondnoka tölti be. A 27 egyházmegye az 4 nagy egyházkerületre bomlik, vagy 4 egyházkerületben összpontosul. Mi itt Kelet-Magyarországon a Tiszántúli Református Egyházkerületet alkotjuk, 417 református gyülekezettel és 9 egyházmegyével, 9 esperesi hivatallal. Az egyházkerület élén szintén egy világi és egy lelkészi szolgálattevő áll, a lelkészit püspöki rang illeti meg, vagy így nevezzük, a világi társelnöke pedig egyházkerületi főgondnok. 4 ilyen egyházkerület van az országban, és a 4 egyházkerület tulajdonképpen a maga egységét a zsinati irányításban gyakorolja. A zsinat a gyülekezetek által választott, egyházmegyéktől delegált tagokat küldi el a zsinati gyűlés. A zsinat 100 tagból áll, arányosan minden egyházkerületből a gyülekezet számának megfelelően alkotjuk a zsinati közösséget. A zsinatnak is van elnöksége, azt már maga a zsinat, a 100 tagú zsinat választja. Van egy világi elnöke, illetve van egy lelkészi püspöki elnöke. A 4 megválasztott egyházkerületi püspökből választanak elnököt és világi elnököt. Így épül fel a Magyarországi Református Egyház rendje, és akkor most szólhatunk arról talán, hogy mi történik ebben az időszakban. Valóban, ahogyan...
Még pillanat, még eszembe jutott valami a zsinattal kapcsolatban, hogy a zsinat hogyan hoz döntést? Mikor hoz döntést? Mikor és hogyan?
A zsinatnak a feladata az, hogy a törvényhozás felett felügyeljen, illetve a szükséges változtatásukat hozza meg aktuálisan a törvény, az egyházi törvényben, illetve tanbeli kérdésekben kizárólagosan a zsinatnak van joga dönteni, tehát amikor megvizsgálunk egy tanítást, vagy egy olyan életszerű kihívással találkozunk, amelyre nézve a hitvallások és a Biblia alapján kell döntést hozni, akkor az a zsinat, mint testület hivatott megállapítani. Tehát a zsinatnak vannak ülései, ülésszakai, folyamatában általában egy naptári évben egy tavaszi és egy őszi zsinati ülés szoktunk tartani, illetve az adott ciklusban vannak ülésszakok, amikor 6 évre választjuk meg a pozicionárusokat, a vezetőket, így a zsinat tagjait is.
Tehát, hogy hozzunk egy konkrét példát, ugye a vírusos időszakban, amikor az első hullámnál jártunk, akkor a zsinat hozott döntéseket a tekintetben, hogy most akkor nyílt istentiszteleteket tartanak, vagy sem.
Így van, tehát ilyen egész országot érintő kérdésekben, ez nem tanbeli kérdés alapvetően, hanem az egyház élet gyakorlatának egy nem szokványos kihívása. várta minden gyülekezet, minden egyházi egység, hogy milyen javaslattal, tanáccsal lát el bennünket a zsinat elnöksége. Nyilván a zsinat vezetése is nem csak egy kétszemélyes elnökletet jelent, hanem van egy elnökségi tanács, amelyet mind a négy egyházkerületi püspök és gondnok alkot.
Beszéljünk akkor az egyházi tisztviselők választásáról, azért ez egy hosszú folyamat.
Így van, heteken, hónapokon át tart, komoly előkészítés előzi meg, nyilván a meglevő törvényeink alapján tesszük meg a megfelelő lépéseket. Az első lépés a következő 6 éves ciklusra szóló pozíciókra való jelölés, ez történt, illetve történik meg a egyházmegyei közgyűléseken. Az egyházmegyei közgyűlések tehát azoknak a gyülekezeteknek a képviselőiből állnak, lelkipásztorokból, gondnokokból, amelyek abba az egyházmegyébe tartoznak. A jelölő közgyűlésen ebben az esetben ez az egyik első lépés, miután megválasztotta minden egyházmegye a választási bizottságot, aki a törvényességet felügyeli, illetve a operatív munkát bonyolítja a választás során. Tehát a jelölő közgyűléseken ebben az esetben jelölés történik az egyházkerület püspöke személyére, az egyházkerület főgondnoka személyére, az adott egyházmegye esperesének a személyére és az ő társelnöke személyére, az egyházmegyei gondnokra, valamint a legfelsőbb törvényhozó közösség tagjaira, a zsinat tagjaira. Egyházmegyénként megvan az a kvóta, a küldöttek száma, hogy melyik egyházmegye a maga méretei alapján hány embert lelkészt, illetve világi tagot delegálhat a 100 tagú zsinatban. Tulajdonképpen ez történt meg, most már mondhatom, szeptember 30-áig minden egyes egyházmegyében, és így alakul ki az egyházkerület püspöke, gondnoka, egyházmegyék espereseinek, gondnokainak és a zsinat leendő tagjainak a jelölt listája. Amikor ez a jelölt lista összeáll, természetesen a egyházmegyei, illetve kerületi választási bizottságok munkájának eredményeként minden egyes egyházközség megkapja azokat a szavazólapokat, amelyeken minden gyülekezet, minden presbitere leadja a szavazatát arra a jelöltre, akit ő meggyőződése szerint alkalmasnak tart az adott pozícióra. Amikor ezek a szavazatok összeadásra kerülnek gyülekezetenként, akkor azok bekerülnek a választási bizottsághoz, akik összesítik ezeket a szavazatokat, és így kerül megállapításra a megválasztott személyeknek a kiléte.
Ez pontosan mikor történik? Itt lehet mondani egy ilyen
időpontot? November 28-áig minden gyülekezetnek a tiszántúli egyházkerületben vissza kell juttatnia a egyházközség presbitérium által hozott döntésének az eredményét, tehát gyakorlatilag november végére lezárul az operatív része ennek a munkának, ettől kezdve már csak a választási bizottság számláló munkája, illetve a közzétételi kötelezettsége következik, és amikor ez megtörténik, természetesen itt is van egy fellebbezési határidő, bárkinek jogorvoslati igénye van, azt megteheti, a törvényben leírtak szerint. Ha megvan a jogerőre emelkedés, akkor az egyházmegyék összehívják a közgyűlésüket, amelyeken aztán jönnek újra a választások. Egy választójogi törvények szerint az esperes a helyettesét, az egyházmegyei lelkészi főjegyzőt, illetve világi főjegyzőt ott jelölik az egyházmegyei közgyűlésen, ott választják. Sok más egyházmegyén belüli szolgálattevővel, egyházmegyei tanácsosokkal, számvizsgálókkal, különböző bizottsági vezetőkkel együtt.
A szavazás hogyan zajlik, maga a szavazás? Erről mit lehet tudni?
Az említett püspöki, esperesi, gondnoki tisztekre a szavazást a választási bizottság által elkészített szavazólapokon, amelyeket kiküldenek a gyülekezetbe, ott hitelesíteni kell ezeket nyilván az egyházközség pecsétjével, illetve lehet sokszorosítani. Ott lezajlik a presbitériumon belül szabályszerűen a szavazás, tehát minden egyes presbiter kap szavazólapot, és megteszi a maga döntését, szavazatát. Ott összesítik, és az összesített szavazat kerül rá egy egyházközségi összesítőre. Ezek már név nélkül kerülnek borítékolásra, és juttatják vissza őket a egyház megye, illetve az egyház kerület választási bizottságához.
Hát fel kell tennem a kérdést, ilyenkor nagy versengések szoktak kialakulni?
Alakulhatnak ki versengések, talán nem a versengés szó a legjobb, hiszen Isten országának a szolgálatáról van szó, hanem arról a folyamatról, amikor mi emberek több fele barátunkat tartunk esetleg alkalmasnak egy szolgálat elvégzésére, de nem tudunk dönteni, és ilyenkor demokratikus alapon engedjük érvényesülni a többség jó belátását, és azt tudomásul kell venni, hogy aki több szavazatot kapott, az fogja betölteni a pozíciót, és akinek más elgondolása volt, az is békességesen el kell, hogy fogadja a általa nem választott személy, de a közösség által megválasztott személyt.
A Nyírségi Református Egyházmegye jelölő közgyűlése már megtörtént, úgyhogy tudhatjuk azt is, hogy a következő ciklusra lett-e önnek ellenfele, mondhatjuk.
Hát ez nagyon erős kifejezés, de ezt használják nyilván a politikai életben, a társadalmi életben, bárhol, a sport életben is ezt használják. Nem ellenfél, hanem egy másik jelölt, ezt így szebb talán megfogalmazni. Ebben az esetben itt a Nyírségi Egyházmegyében nem történt jelölés másra az esperesi szolgálat tekintetében.
Ön ezt hogy kommentálja?
Egy nagyon érdekes érzés, és nagyon komoly dolog ez. Ez a harmadik ciklus, amit, ha Isten segít, akkor kezdhetek ebben a szolgálatban. Az első ciklusban egészen komoly verseny, hogy éljünk ezekkel a szavakkal, alakult ki a jelöltek között, és egy óriási dolog volt azt megtapasztalni az első ciklus elején, közepén már, hogy egyezőségben vagyunk az egyházmegye közösségével, lelkipásztoraival, presbitereivel, úgyhogy a második ciklus elején tulajdonképpen egyedüli jelöltként kerültem megválasztásra, most egy hasonló helyzet áll előttem. Inkább egy nagy önfegyelmezésre indít ez engem, hogy az előttem álló még 6 év esperesi szolgálatban nem megalkuvásokkal, nem lelassulásokkal, hanem az egyház aktuális tempójának megfelelően Isten irányítása alatt tudjam végezni azt a feladatot, amit rám ruházott Isten, és amivel felhatalmaz az egyházunk.
Köszönjük szépen, esperes úr, hogy itt volt nálunk. Áldás békességet!
Áldás békesség!
Javában zajlik az egyházi tisztségviselők választása a Magyarországi Református Egyházban. Hogyan épül fel egyházunk struktúrája, milyen tisztséget viselők teljesítenek szolgálatot, és hogyan zajlik a jelöltállítás, valamint a választás folyamata? Ebben segített nekünk eligazodni dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Gál Tamás beszélgetett vele.